úgy éltem meg, hogy igazából ez egy ilyen, ez egy a B verzió, és akkor nekem az A verzió az viszont az úszoda, tehát hogy az volt mindig a lényeg, meg hogy az én közösségem az úszodában volt, és akkor volt egy ilyen mellékes hely, ahova néha jártam az iskola is, de egyébként az úszoda volt a lényeg.
Megviselt téged akkor ez az igazságtalan bánásmód?
Igen, tehát engem az igazságtalanság mindig megviselt, pedig el kell fogadni, hogy sajnos van ilyen az életben. Kiskoromban sose éreztem azt, hogy ez mentálisan engem bármennyire is megterhel, az, hogy versenyekre járok, meg edzésekre. Ezt most ilyen legutóbbi 2-3-4 évben kezdem érezni, hogy egyébként én lefáradok egy verseny alatt, és nem csak fizikailag, hanem mentálisan is.
Az UNICEF Magyarország bemutatja: Így lettem. Beszélgetések nagy emberek kiskoráról. Mert a gyerekkor meghatározó és megismételhetetlen. A műsor házigazdája Mészáros Antónia.
Az UNICEF Magyarország podcast sorozatában azért a gyerekkorukról beszélgetünk híres emberekkel, mert rendkívül meghatározó időszak ez mindannyiunk életében, aminek az egész személyiségünk kialakulására, a későbbi életünkre, felnőtt éveinkre alapvető hatása van. Mai vendégünk Kapás Boglárka, olimpiai bronzérmes, világbajnoki aranyérmes úszó. Köszönöm szépen, hogy eljöttél.
Köszönöm a meghívást.
A te gyerekkorod nem meglepetés, alapvetően az úszodában telt. Az hát első igen. Emlékeid is oda kötődnek?
Van pár emlékem azelőttről, hogy én úszó vagyok, de kevés. Tehát, hogy így igazából mondhatjuk, hogy amióta az eszemet tudom, azóta van olyan kötődésem, hogy éppen megyek az úszodába, vagy onnan jövök, vagy éppen ott vagyok, szóval hát igen, elég korán kezdtem.
Arra a pillanatra is emléksz, hogy te 5 éves voltál, mikor igen. Effektíve felfedeztek az úszodában, egy óvis úszás során, ha jól tudom.
Igen.
Erről az emlékeid is megvannak, vagy ezt mesélték neked inkább?
Ezt mesélték, tehát az, hogy hogyan történt az, hogy én úszó lettem, azt anyukám mesélte, de egyébként, tehát van egy pár emlékem arról, amikor még nem vagyok úszó, csak az óvis csoporttal ugye megyünk le, és akkor ott ugye a kicsi vízben vagyunk, ami még jó meleg volt, azt nagyon sokszor visszasírtam azóta. És hogy ott úszom, és hát ugye én nagyon egyszerű feladatokat csinálunk, ugye hátonfekvés, crawl, és akkor ugyanez hason meg, stb. És akkor csak van egy pár ilyen emlékem, hogy gyorsabb vagyok a többieknél, és hogy nagyon élvezem, hogy ott vagyok, és hogy gyorsabb vagyok, azt is élvezem, meg azt is, hogy mit csinálok, tehát hogy magát így az úszást. Úgyhogy én elég hamar beleszerettem, igazából ez az első emlékem így az úszásról.
Mesélj akkor egy picit a néhány úszás előtti emlékedről. Mondtad, hogy azért van néhány, a homályos.
Hát igen, ez keresgélnem kell, meg gondolkoznom, de amire pont így, hát aktuális volt nem olyan régen, mert hogy Mikulás volt nem olyan régen, és előkerült egy videó, amin ugye hát találkozom a Mikulással, és erre egyébként emlékszem is, tehát hogy vannak emlékeim, hogy ott vagyok a lakásban, és hogy tényleg bejön az ajtón, és hogy teljesen odáig vagyok. Tehát, hogy én egyébként nagyon sokáig hittem a Mikulásban, tehát, hogy így anyukám szerint már vállalhatatlanul sokáig. Úgyhogy valószínűleg ez az emlék volt az, ami így ezt meghatározta, hogy az annyira jól sikerült, ott a kis Krampusszal, meg a Mikulás, hogy mind a ketten ott voltak, hogy ez így nagyon megmaradt például.
De mondjuk egyébként is ki higgyen a mesékben, ha nem te?
Igen, én imádtam mindig is a meséket, tehát, hogy én nagyon-nagyon sokat néztem. 101 kiskutyát, Oroszlán királyt, Csipke Rózsika, Hangfüvőke, minden ilyen lányos mesét is például. Hinni az kell, szerintem mindig.
És akkor volt egy ilyen érzésed, hogy tulajdonképpen te is egy mesében élsz. Tehát, hogy ami veled történik, abban is van valami meseszerű, ahogy megtaláltad a vizet, és
igen,
rögtön jöttek a sikerek.
Igen. Mondhatjuk, igen, hogy végül is lehetne akár egy mese is. De én úgy vagyok vele, hogy egészen kicsi korom óta én igazából csak így, mintha ez egy döntés lett volna ugye tőlem, mert hát végül is az volt, hogy én szeretnék úszni, és akkor én csak mentem előre. Nem úgy fogtam fel, hogy úristen, milyen mesebeli történések vannak most velem, hanem csak csináltam a dolgom.
Egyébként a sportnak, meg akár a komoly versenyszerű sportolásnak voltak hagyományai a családban?
Nem. Apukám se, anyukám se sportot. Anyukám pontosabban, amikor kicsi volt, akkor úgy csinált pár dolgot, ő leginkább tornász szeretett volna egyébként lenni, csak sajnos nem volt rá lehetősége, amikor ő kicsi volt, és emiatt egyébként engem eredetileg tornásznak szánt volna, csak hamarabb jött ez a telefon, hogy egész ügyes a Bogi, úgyhogy jó lenne, hogyha úszna, és akkor emiatt úgy volt vele anya, hogy akkor legyen úszó.
De ez érdekes, hogy akkor ezek szerint neki magától már eszébe jutott az akkor egészen picike kislányáról, hogy sportoló legyen.
Igen, igen. Ezt igazából csak azért gondolta ő, hogy valamit csináljak az óvoda, de leginkább majd az iskola után. Tehát, hogy ne az legyen, hogy végzek az iskolában ugye dél egy vagy kettőkor, és utána nincsen semmi dolgom, hanem legyen mindig, minden nap valami, amit még csinálok, ami egészséges és jó dolog, és nem csak lógok úgymond a többiekkel a játszótéren, és hát ki tudja, hogy miket csinálnak, ugye?
Hát akkor ez annyira jól sikerült, hogy valószínűleg ami egyáltalán nem történt meg az, hogy lógsz csak úgy a többiekkel a játszótéren.
Hát nem volt.
És nem az iskola után ütöttél el időt valamivel, hanem már az iskola előtt, meg alatt, hát igen, meg igen, folyamatosan igen, hajnaltól estig, nem?
Igen,
éveken, éveken el.
Hát igen, ez körülbelül 9-10 éves lettem, amikor először elkezdtük a reggeli edzéseket, szóval azóta ugye iskola előtt, iskola után volt programom.
Ez kemény lehetett neki is, az anyukádnak, nem csak neki.
Persze, hát persze, ugye ő neki, mivel ugye én hát egyedül nevelt, mert elváltak a szüleim, amikor 2 éves voltam, de egyébként apukámmal is ugyanúgy tartom a kapcsolatot, tehát nem távolodtunk el, hál' Istennek. De hát persze, hát ugye rengeteg áldozattal járt neki, hiszen ugye fel kellett kelni egyrészt nagyon korán, hogy elvigyen az úszodába, akkor utána ott megvárt általában, mert hogy nem volt ideje hazamenni, aztán újra értem jönni. Hogy utána elvitt iskolába, és akkor hát ott mindig meg kellett oldani, hogy iskolából átvigyenek úszodába, mert ő dolgozott. De mindegy, tehát, hogy így meg ugye nyilván anyagilag is, tehát, hogy ez nagyon megterhelő egy szülőnek, pláne, hogyha egyedül van, hogy ugye havi rendszeressége fizes a tagdíjat, meg a versenyeket, meg az edzőtáborokat, és a többi, és a többi, tehát, hogy óriási, amit ő végigcsinált.
Akkor ha ez is kérdés volt, hogy hogyan fizeti anyukád a tagdíjakat, akkor elég szerény körülmények között élhettetek.
Hát igen, tehát ugye a legelején, amikor még kicsi voltam, ugye erről igazából nekem nincsenek emlékeim arról, hogy nem éltem azt meg, hogy mi szegények vagyunk, mert ugye hát egy kisgyerek ott van az anyukájával, tehát ugye ott vannak a játékok, járok iskolába, járok uszodába, minden rendben volt, de igen, tehát hogy visszagondolok, úgy egyébként igen, tehát hogy mi nagyon sokáig ugye albérletben laktunk, ami egyébként ugye nem olyan extra dolog, tehát nagyon sokan ugye így laknak. Ugye azon kívül nem sok fennmaradó pénzünk volt.
Köztet meg az anyukád között egy nagyon intenzív és szoros kapcsolat, majd, hogy nem szövetség lehetett, nem?
Igen, mégis hívhatjuk így is, mert ugye így a mai napokban ő az egyik menedzserem, hogyha úgy veszük, szóval igazából hívhatjuk végül is tényleg most már igazi szövetségnek.
Az ő életét akkoriban leginkább azt töltötte ki, hogy a te, elmondhatjuk, hogy karrieredet, segítse
hát
az úszói pályafutásodat? Ez volt a legfontosabb? És
hát neki szerintem biztos, hogy ez volt a legfontosabb. Persze, hát egy anyukája, hogyha van egy kislánya, vagy kisfia, vagy több is, akkor szerintem ők az elsők így az életében, és az anyukámmal is így volt egyértelműen, igen.
És akkor ő reggel elvitt téged, ugye, amikor már reggeli edzések is voltak.
Igen.
Az uszodába, onnan aztán átmentél az iskolából vissza az uszodába, és este találkoztatok.
Igen, és akkor délután jött értem, igen, az edzés után.
És versenyeken mindig ott volt, mindig szurkolt?
Hát amikor tudott jönni, tehát hogyha Budapesten belül volt a verseny, akkor persze, akkor ott volt. Vidéken ugye nem mindig tudott jönni, de olyan is volt, hogy oda is lejött, meg vidéki versenyekre egyébként apukám is járt, főleg, hogyha Debrecen, Hajdúszoboszló felé volt, mert egyébként ő Erdélyben él. Úgyhogy igen, tehát hogy azért volt sokszor, hogy ott voltak vidéken is a szüleim.
Azért is gondolom, hogy nagyon része volt az anyukád a te egész történetednek, mert úgy szoktál beszélni mindarról, amit elértél, hogy ez a közös sikeretek, a kettőtök
hát
sikere.
Persze, hát igen, mert ez tényleg így van. Tehát ugye, hogy a kezdetektől ő nem vállal be ennyi áldozatot, akkor hát nyilván nem leszek úszó, tehát hogyha ő nem teszi félre azt, hogy most anyagilag hogy állunk meg bármi, és befizeti akkor is a tagdíjat meg, hogy hadd járjak, tehát hogy ő neki, hogyha nem ez lett volna az első, akkor én biztos, hogy nem úsznék. Úgyhogy...
Ugye egy gyereknek mindig nagyon természetes az, hogy a szülei ott vannak, hogy mindig számíthat rájuk, hogy megtesznek érte a dolgokat. Azt vissza tudod idézni, hogy mikor tudatosodott benned először? Hogy ez nem annyira természetes, hogy az anyukád itt azért hozott nehéz döntéseket, tett vállalásokat, hogy ezért neked hálásnak kell lenned.
Hát talán ez most így, hogyha tippelnem kell, akkor szerintem körülbelül akkor, amikor az első ilyen nagyobb nemzetközi versenyemen vettem részt, ez az EIOF volt, 2007-ben, 14 éves voltam, ez egy ilyen Európai Junior Olimpiai Fesztivál, annak a rövidítése az EIOF, és talán így akkor, tehát hogy így akkoriban, amikor úgy láttam, hogy én kezdek egy ilyen elit közösségbe tartozni, mert azáltal, hogy válogatott lettem, és ugye először még csak ifjúsági, aztán ugye felnőtt válogatott is. Talán akkoriban kezdett tudatosulni bennem, hogy amúgy milyen szerencsés vagyok. Egyrészt, hogy elértem idáig, másrészt meg, hogy hogyan, meg hogy minek köszönhetően értem el odáig.
A közösségélményt kifejezetten az uszodában és a sportársak között kaptad meg, vagy az iskolában és más terepen is?
Hát túlnyomó részben az uszodában. Tehát, hogy igazából nekem az osztálytársaim az iskolában, akár általános iskola, akár gimnázium, nekem nem ők voltak igazán az osztályom, hanem mindig az uszodában lévő társaim, csapattársaim. Tehát, hogy én oda jártam szívesebben, mint iskolába. Tehát, hogy ez ilyen érdekes, mert ugye, hát nagyon sokszor ugye ki is maradtam, hát tulajdonképpen mindenből, ugye szalagavaton sem voltam, meg osztálykirándulásokon, tehát nekem ezek mind kimaradtak. Viszont ugye a többiek, amint az uszodában, ugye a csapattársaimmal megjártunk versenyekre, edzőtáborokra, tehát, hogy velük sokkal többet voltam. Úgyhogy...
Akkor ezeket, amiket ki kellett hagynod, veszteségnek élted meg?
Nem, soha.
Egy percig sem.
Nem. Tehát, hogy én annyira szívesen voltam az uszodában, hogy így mindig tudtam, hogy hát igen, most ezt így meg kell hozni, ezt az áldozatot, de nem okozott gondot soha.
Különlegesnek érezted magad, vagy éreztétek magatokat együtt úszók, ami segített abban, hogy mondjuk ne fájjon az, hogy szalagavató nincs, mert hogy ami a ti életetekben van, az fontosabb az valahogy.
Igen, szerintem így egymásnak egyébként így most visszagondolva szerintem sok erőt adtunk, tehát hogy azt akkor lehet, hogy nem éltem át így, hogy mennyi erőt adnak nekem a csapattársaim ebből a szempontból, de hát persze, hát mert ugye ott voltunk egymásnak, és láttuk, hogy ja, hát igen, te sem ész, igen, te se, tehát hogy így mindenkinek ugyanaz volt a szituáció, és mindenki szeretett ott lenni, tehát hogy ez így egyikünknek sem volt gond.
És ez hogy működik ilyenkor, amikor egyszerre vagytok egymás támaszai, meg riválisai is?
Igen, hát ugye itt igazából riválisok akkor vagyunk, hogyha tényleg egy számot úszunk, nem mint hogy ugyanaz az a szám, amiben versenyzünk is, mert ugye van általában egy, de a szerencsésebbnek 2-3-4 olyan szám, tehát táv és úszás nem amiben nagyon jók. Például nekem volt igen kettő lány is volt, akivel úgy riválisok voltunk, de közben meg barátnők is, tehát hogy ezt így megoldottuk.
És az iskolában a többiek hogy kezelték, hogy itt van a Bogi, aki hol itt van, hol nem lehet rá számítani, hogy a fontos pillanatokban részt tud venni, de közben csinál valamit, ami azért nagyon izgalmas. Büszkék voltak rád, irigyek voltak rád?
Nem tudom, szerintem nem voltak egyébként irigyek, tehát hogyha már valamelyik, akkor inkább büszkék, bár nagyon nem mutatták ki, szóval nem tudom, ezt tőlük kéne megkérdezni. Tehát, hogy igen, ők szerintem csak így konstatálták, hogy hát igen, ő nem jön velünk a programokra, de ugye iskolában mindig ott voltam, tehát, hogy ott voltam első órától utolsóig, végig a gimnázium utolsó egy-két évében volt csak olyan, hogy hamarabb jöttem el, nem maradtam ott délután kettőig, mert ugye kettőtől már edzésem volt, és hogy tudjak ebédelni otthon, tehát, hogy akkor már előfordult, hogy hiányoztam, de egyébként ugye mindvégig ott voltam, csak nem volt annyi barátom, meg barátnőm amiatt, mert ugye azokról a programokról hiányoztam, ahol igazán tudtam volna barátkozni.
És te akkor ezt egyfajta kívülállóságként élted meg ezekben a közösségekben, vagy hogy most oké, itt eltöltök néhány órát, de igen. Ez egy másik élet, ez annyira igen. Nem fontos, vagy próbáltál kapcsolódni azért az uszodán kívül is?
Igen, vannak barátnőim a mai napig, tehát hogy a két legjobb barátnőm, ők volt osztálytársaim például a gimnáziumból, úgyhogy azért nem mondom, hogy én ott teljesen egyedül voltam, de igen, valahogy úgy, ahogy mondod, úgy éltem meg, hogy igazából ez egy a B verzió, és akkor nekem az A verzió az viszont az uszoda, tehát hogy az volt mindig a lényeg, meg hogy az én közösségem az uszodában volt, és akkor volt egy ilyen mellékes hely, ahol néha jártam az iskola, és akkor, de egyébként az uszoda volt a lényeg.
Kik voltak neked akkor a legfontosabbak ebben a két párhuzamos világban? Az uszodában, meg az uszodán kívül?
Hát, aki állandó, az nyilvánvalóan ugye a szüleim, meg az edzőm. Ő mindig egy olyan szerepet öltött, akárki is volt, éppen az edzőm, mintha egy ilyen pótapuka lenne nekem, ugye, mivel egyrészt messze lakott az apukám, és nagyon ritkán láttam ahhoz képest, mint akinek együtt vannak a szülei. És hát ugye az edző, ő pedig ott volt minden nap, tehát minden nap ugye kétszer találkoztam vele, és több időt töltöttem vele, mint anyukámmal, tehát hogy nyilván ugye ez egy ilyenkor, szerintem ez egy természetes dolog, hogy mint hogyha így az apukám lenne, vagy pótapukám lenne. Úgyhogy azt mondom, hogy akik állandóan, az így ez a három személy például. De nyilván ugye éppen a legközelebb álló barátaim is, de ez változó volt.
Az edző meg a sportoló közötti viszony az egy ambivalens viszony, hogy hát ugye egyfelől van egy nagyon szoros érzelmi kapcsolat, másfelől meg valahogy ki kell hozni azt a teljesítményt.
Hát ez ugye, amikor még fiatal, meg gyerekről van szó, akkor ugye ez inkább egy olyan viszony, amikor az edző megmondja, hogy mit csinálj, és te megcsinálod. Hogyha nem, akkor meg mehetsz haza. Tehát, hogy, és én ugye egy ilyen viszonyban voltam az előző edzőmmel tulajdonképpen, amíg ugye el nem jöttem a BVSC-ből. Ugye amikor átjöttem az UT-hoz, ugye azóta Virt Balázs az edzőm, ez volt 6 éve már, ugye akkor már tulajdonképpen felnőtt voltam, tehát ugye neki nem esett nehezére felnőttként tekinteni rám, és akkor ugye ő most a Balázsral egy olyan viszonyunk van, hogy igen, megmondja, meg leírja az edzést, de megbeszéljük, tehát hogy mindent megbeszélünk, hogy éppen hogy vagyok aznap, meg hogy menne ez az edzés, amit ő leírt, tehát hogy így nagyon-nagyon így egymásra vagyunk így hangolódva, meg muszáj is, meg egyébként is. De egyébként, amíg kicsi a gyerek, addig nyilván ez nem így van. Meg nem is kell így legyen szerintem feltétlenül. Tehát, hogy ő csinálja a dolgát, amit kell.
Mostanában ugye nagyon középpontba került az a kérdés, hogy mi megengedhető egy sportolóval szemben, meg egy gyerekkel szemben. Hát azért, hogy azok az eredmények jöjjenek.
Igen.
Te hogy gondolkozol erről szerinted? Mi az, ami belefér, ami kell ahhoz, hogy az ember tényleg elmenjen a falig a maximumig? És mi az, amit elfogadhatatlannak érzel?
Hát azért vannak olyanok, amiket elfogadhatok, de persze ez nagyon sokat változott az évek alatt, tehát hogy szerintem azt azért fontos hozzátenni, hogy manapság mi az, amit elfogadhatatlannak tartunk, és hogy 20 évvel ezelőtt ugye az azért még nem így volt. Én ugye a tapasztalataim alapján engem hál' Istennek soha nem ütöttek meg, kiabáltak velem sokszor, az tény, de szerintem az nem baj, tehát hogyha így a gyerek elgondolkodik, hogy úgy lehet, hogy most tényleg rosszat tettem, és hát ugye nem mellesleg ez, hogy a saját testi épsége miatt szólnak rá, hogy ne futkoss például a medenceparton, mert vizes, és elesel, és eltöröd a karod, a lábad. Tehát, hogy így ilyenek.
Tehát ilyesmiért kiabáltak veled?
Hát nem persze
azért,
volt
mert
ilyen
nem úsztál jobban, mint előző.
De olyan is volt, tehát, hogy így mindenféleért így kiabáltak velünk, de szerintem mondom, ezzel nincsen semmi baj. Azzal már lehet, hogy van baj, hogyha megütik például a gyereket. Azzal nem feltétlenül értek egyet. Meg hát manapság azért szerintem ezt már tényleg így el is vetik, de többet nem is akarok, meg nem is nagyon tudok hozzáfűzni, így helyzetében.
Szoktál gondolkodni egyébként róla mostanában? Tehát amikor látod, hogy ez hirtelen téma
hát
lehet,
persze.
Hogy előléptek többen, és felidéztek kellemetlen emlékeket,
hát
akkor óhatatlanul te is elgondolkoztál a saját tapasztalataid.
Igen, és mondom, hogy hál' Istennek nekem nincsenek, tehát hogy nincsen olyan tapasztalatom, amivel most én így előállnék, hogy hát igen, engem is bántam aztán, mert nem. Tehát, hogy hál' Istennek tényleg ez. Én egy olyan környezetben nőttem fel ugye az úszodák tekintetében is, hogy egyébként egy abszolút szerető környezet és társaság volt, tehát nyilván kiabáltak is velünk, de hát ez van.
És mivel lehetett neked akkoriban az úszodán kívül, a versenyzésen kívül örömet okozni? Mik voltak a fontos dolgok?
Szerettem kirándulni, egyébként a mai napig is szeretek, de azt nagyon élveztem, amikor például van egy ilyen szép hétvégi nap, és akkor elmegyünk valahova, tök mindegy, így páran anyukámmal, meg anyukám barátnőjével, neki is van velem egy idős fia például, és nagyon sok programot csináltunk együtt, vagy egy Városligetbe például olyan szerettem járni, ott volt, vagy szerintem még talán még mindig van ilyen kis ugráló, ilyen trambulinok, azt imádtam. Hát mindenféle ilyen gyerekeknek szánt programot, tehát hogy így igazából bármire vevő voltam, főleg kiskoromban.
Fontos lehetett neked Erdély? Mert ott hát az apukád, persze. Gondolom, sok időt is töltöttél.
Hát persze, ja, igen. Hát ugye mindig a nyári szünetekben, ugye igazából szerintem amennyi nyári szünetem volt, azt ott töltöttem. Tehát, hogyha 3 hét, akkor annyi, ha 4, akkor annyi. Illetve ugye télen is akkor is. Tehát télen is nyáron van ugye egy pár hét szünetünk, télen egy kicsit rövidebb, de olyankor is mindig mentem. Tehát évente 2-szer mentem oda. Igen.
Valószínűleg nagyon jól csinálhatták a te szüleid, hogy annak dacára, igen. Hogy elváltak, neked megmaradt a szoros, igen. Kapcsolatod, és volt tulajdonképpen 2 párhuzamos családod?
Igen. És ezt én is egyébként pont így fogtam fel, hogy persze néha így szomorkodtam amiatt, hogy hát milyen jó lenne nyilván, hogyha együtt lenne anya és apa, és együtt lennénk otthon, de ugyanakkor ugye rájöttem arra, hogy ezzel kibővült a családom, tehát hogy ott is van egy családom, meg anyával is, tehát hogy ez igazából ennek előnye is van, úgyhogy én élveztem azt, igen, hogy 2 helyre járok haza.
És ez 2 nagyon más közeg volt? 2 nagyon más dinamikájú családi élet is például?
Igen, mondhatjuk. Erdélyben igazából szerintem a környezet miatt leginkább, ott ugye azért teljesen más hangulatom van mindig, mert ugye apukám egy faluban lakik, Erdélyben, egy kis faluban, úgy hívják, hogy Csurilla, és hát ott ugye ilyen olyan körülmények között is voltam mindig, mint egy ugye faluban, tehát egy falusi házban, és akkor ott mindig ugye direkt olyan ruhákat vittem, amik piszkosak lehettek, meg ugye ott volt apukámnál a kutya, és hogy mindig, tehát hogy van még most is, csak már másik kutya, akivel ugye mindig játszottam, hát akkor az ugye saras, hogyha felugrik rám, tehát ugye fel kellett ilyenekre készülni, meg télen ugye hát akkor is ugye nagyon ilyen latyakos ott minden, és hogy ugye csak tényleg olyan ruha volt rajtam, ami amit nem sajnáltam egyáltalán. Nagyon jó ez is volt, hogy eltávolodni a várostól. Tehát ugye nem az van, hogy ilyen kis csinosan farmerban, meg nem tudom, ide megyünk, oda megyünk, hanem ott teljesen más. Ott egy ilyen falusi kislány voltam, és imádtam mindig.
Úgyhogy... Falusi élet, és egy nagy családi élet is ahhoz képest, ahhoz a kettőshöz képest, amit az anyukáddal megéltél.
Igen, ugye egy kicsivel többen voltunk, igen. Ugye ott a húgom is, meg a húgomnak, tehát ugye apukámnak a mostani párja, ugye így négyen voltunk ott, és ugye otthon meg anyával ketten, tehát hogy annyival több.
És akkor gondolom voltak más barátok, más ismerősök, tehát egy teljesen más közeg, mint
a két helyen. Barátaim, igen, tehát a szomszédlányjal mai napig jóba vagyok, és velem sokat játszottam, úgyhogy igen, tehát hogy teljesen más környezet, meg hát ugye ott nem beszéltek magyarul, tehát hogy az ottani barátnőimmel igazából így mutogattam, meg románul beszéltem valamennyit, amennyit tudtam, de emiatt is azért más volt ott lenni.
És hogy működnek ezek a kapcsolatok, amikor óhatatlanul kibelépsz belőle? Mert ugye egyrészt ugye az országhatáron is át kell mindig Igen. menni, azt már az iskola miatt se tudnád annyira gyakran, Igen. talán jól esett volna. A te esetedben az úszás az különösen Igen. kitöltötte minden idődet. Igen. Tehát mindig megszakadtak ezek a szálak, és újra fel kellett venni? Igen. Vagy ezt nem is így élted meg?
Hát igazából nem éltem meg azt, hogy megszakadnak a szálak. Tehát például most, hogy gondolva a szomszéd lányra, ő vele így mindig így tett, hogy találkoztunk, és mintha azelőtt tegnap találkoztunk, vagy előző nap találkoztunk volna utoljára. Uh-huh. Tehát nem úgy éreztem, hogy eltelt fél év, hanem így, tehát jóban voltunk, igen, ő az itteni barátnőm, és úgy volt vele, hogy ha jön, akkor csinálunk valamit együtt, ha nincs itt, akkor nincs itt, úgyhogy ez ilyen volt.
És ettől neked van a mai napig egyfajta erdélyi identitásod? Tehát ha bármerre jársz a világban, és kérdezik, hogy honnan jöttél, akkor...
Hát így, igen, úgy szoktam mondani, tehát hogy igazából ugye én 100%-osan magyar vagyok nyilván, de hogy például anyukám Erdélyben született, és apukám meg most ott él, tehát hogy ugye így ilyen így félig meddig azért így kötődöm oda, meg hát így nem is tudom, akkor mondjuk negyed részben én erdélyinek számítok, gondolom, nem tudom. Meg hát főleg azért tényleg, mert sok időt töltöttem ott, és imádok ott lenni, ezért igen, én így büszkén szoktam ezt vállalni, hogy egyébként nekem vannak erdélyi kötődéseim, igen.
Kitettél nemrég a közösségi oldaladra egy gyerekkori fotót, és azt írtad alá, hogy a lila karikák mutatják, hogy már az oviban is mindig kialvatlan voltam.
Aha, igen, az lehet, igen.
Ezzel elgondolkoztam, hogy ezzel azt akartad kifejezni, vagy egyszerűen csak ez hívódott elő, hogy tulajdonképpen neked állandóan rohanásban telt az életed? Tehát, hogy pont aludni, ahhoz túl drága volt az idő.
Igen, hát ugye, mivel elég korán kezdődtek a reggeli edzések, ezért elég korán, tehát hogy már ugye mondom, ilyen 9-10 éves korom óta korán kelek nagyon, tehát hogy ilyen 5 órakor. És hát igen, ezek a lila karikák, ezek ugye mindig ott voltak, meg hát még mai napig is itt vannak, és csak így vicces volt így látni, hogy igen, tényleg, tehát ez már 4-5 évesen is ott voltak ezek a lila karikák, úgyhogy így visszatérve arra, hogy rohanós volt, én nem úgy értem meg, hogy rohanok ide-oda, hanem élveztem, hogy na jó, megint van egy kis dolgom, tehát hogy így mindig volt mit csinálni.
Pedig azért nyilván ez mentálisan rettentő megterhelő, egy felnőttnek is az lenne, a versenydruk, a felkészülés, a mindennap egy kicsit jobbnak lenni, ez a rengeteg idő, amit ott kell tölteni.
Igen.
Feltételezem, hiszen most pszichológiát tanulsz az egyetemen.
Igen.
Hogy te ezen sokat gondolkoztál, hogy mekkora része múlik a teljesítménynek azon, ami fejben van, mi az, ami ott
igen.
dől el,
igen.
és mi az, ami tényleg az izomzatból
igen.
ered.
Igen.
Hogy fejtetted ezt meg magadnak, hogy mi kellett ahhoz, hogy te bírd, és ez a teljesítmény kijöjjön belőle?
Ez nagyon érdekes egyébként, mert kiskoromban sose éreztem azt, hogy ez mentálisan engem bármennyire is megterhel, az, hogy versenyekre járok, meg edzésekre. Tehát, hogy így egyáltalán nem éreztem. Ezt most így a legutóbbi, mit tudom én, 2-3-4 évben kezdem érezni, hogy egyébként én lefáradok egy verseny alatt, és nem csak fizikailag, hanem mentálisan is. Tehát, hogy érzem, hogy egy verseny után nekem szükségem van pár nap pihenőre, mert egyszerűen annyira le tud fárasztani ugye a magas stressz, hogy muszáj pihenni. Kiskoromban ez egyáltalán nem volt így. És egyébként nagyon-nagyon fontosnak tartom, igen, tehát, hogy az, hogy valaki fejben hogy áll oda. Tehát, hogy én azt gondolom, hogy azért értem el oda, ahova, mert fejben úgy álltam hozzá, hogy tudtam, hogy meg tudom csinálni, és hittem magamban, és el tudtam képzelni azt, hogy meg tudok nyerni egy versenyt, és ez már egész pici korom óta így volt. És ugye ezt akkor nem úgy fogtam fel, hogy nyilván nem is tudtam arról, hogy van olyan pszichológia, meg hogy vannak ilyen mentális tréningek, vagy hogy mit kell csinálni. Ezt csak így csináltam magamtól, hogy oda koncentráltam, lehúnytam a szemem, elképzeltem dolgokat, ahogy akarok versenyezni. Tehát, hogy ez így jött, így mind belülről.
Ugye, aki nem szeret úszni, nem csak, hogy versenyszerűen nem, hanem egyáltalán nem, az azt szokta mondani, hogy a monotóniát nem bírja. Hát mert igen. Hogy egyikhoz, másikhoz, egyikhoz, másikhoz. Aki az egész életét ott tölti, és órákon keresztül csinálja ezt egész nap, az mivel tölti ki fejben ezt az időt?
Igen, ezt is nagyon sokszor kérdezték, ugye tőlem, hogy hát mire gondolok egy két órás edzés, hát nagyon unatkozok, nem? És hát nem, egyáltalán nem, tehát hogy nem unalmas egy edzés. Egyrészt, hát hogyha esetleg tényleg egy unalmasabb feladat van, ami azt jelenti, hogy mondjuk 3000 gyors egybe, vagy még több, akkor jó, azt bevallom, tényleg egy kicsit tud unalmas lenni, de olyankor meg ugye, amikor még iskolába jártam, akkor vagy verset mondtam magamba, vagy éppen valami tananyagot így próbáltam így felmondani magamnak, hogy tudom-e, vagy valamilyen számot elkezdek énekelni magamban, tehát hogy így valamivel így elütöm az időt, amíg úszom, de egyébként ugye nagyon kell figyelni, tehát hogy minden technikai mozzanatra, ugye, hogy jól csináljak mindent, és hogy úgy rögződjön be nekem, hogy jól csinálom, mert ugye nem figyelek, és rosszul csinálom, akkor verseny is rosszul fogom csinálni, és akkor meg nem leszek jobb. Úgyhogy igazából itt tényleg itt figyelni kell végig, úgyhogy nem unalmas.
Fontos volt egyébként az iskolai teljesítmény, tehát te erre igen. is adtál, hogy azért jó jegyeket
igen,
kapjál?
Igen, ezt is édesanyám hatására, tehát hogy ő neki mindig mondta, hogy nagyon fontos az, hogy az iskolában is helytálljak, tehát hogy amíg a gimnáziumot végig nem jártam, addig ismét ugye eltekintve attól a utolsó két évtől nagyjából, addig ő mindig azt mondta, hogy az iskola legyen az első. Tehát, hogy ott én csináljam meg azt, ami nekem a feladatom, és végezzem el jó jegyekkel, tehát hogy nekem mindig ilyen 4-es átlagom volt mondjuk, amire egyébként büszke vagyok, főleg így, hogy mellette úsztam. Ő neki ez mindig, tehát mindig nagyon hangsúlyozta, hogy az iskola. És akkor, amikor látszódott, hogy valóban kezdek beérni úgymond az úszodában is, tehát hogy úgy válogatott lettem, akkor már belátta, hogy jó, oké, valószínűleg nekem tényleg nem az iskolában lesz jövőm úgymond, hogy most én nem tudom, tanár leszek majd, hanem inkább úszok. Tehát, hogy akkor már úgy ő is elfogadta, hogy jó, akkor legyen az úszás az első, de azóta sem felejthettem el tanulni, csak most már lehet az első az úszás.
És erre így emlékszel, fel tudod idézni azt a pillanatot, vagy időszakot, amikor ez így először beléd nyilalt, aha. hogy akkor belőled lehet olimpiai aha. bajnok, világbajnok, hogy te azon a szinten fogsz úszni.
Hát ez érdekes, mert amúgy nem volt ilyen. Tehát, hogy nekem, amikor elkezdtem úszni 5 évesen, akkor én már bennem ez volt. Tehát, hogy nem kérdőjeleződött meg így az út során egyszer sem az, hogy hát igen, valószínűleg nem leszek válogatott, hanem én mindvégig úgy csináltam mindent, hogy én az akarok lenni, és az leszek. Tehát, hogy ugye így nem volt egy ilyen pillanat, hogy 14 évesen felkeltem, és úgy egész jól megy, úgyhogy lehet, hogy válogatott leszek, hanem így mindvégig ez egy ilyen
erős dolog. 5 éves korod óta tudtad, hogy te a csúcsig akarsz eljutni ebben, és hogy erre esélyed is van.
Igen. Ebben úgy voltam vele, hogy miért ne lenne. Tehát, hogy úgy nem azt néztem magamon, hogy hát igen, elég ügyes vagyok, hanem úgy voltam, hogy miért ne lehetnék én, aki odaért. Tehát, hogy...
Ezt a hitet te kaptad, hoztad, vagy adták neked menet közben mások?
Ez egy jó kérdés egyébként. Hát a szüleimtől biztos, hogy kaptam. Tehát, hogy mármint ezt a hitet meg támogatást, tehát, hogy 100%-ban, főleg apukám egyébként ebben, mindig, hogyha ott egy versenyemen, akkor mindig annyira megdicsért, tehát hogy bármit csináltam, akkor nagyon ügyes voltam, és így én tudtam igazából, hogy hát most nem voltam annyira ügyes, de azért jól esett, tehát, hogy ez szerintem nagyon-nagyon fontos, és nagyon sok erőt tud adni egy gyereknek, hogyha a szülei megdicsérik. Sajnos én nagyon sokszor látom egyébként versenyen, hogy kisgyerekeket így akár pofoznak is apukák, meg kiabálnak velük versenyen, mert nem úszott elég jól, és én ezt így nem akartam hinni a szememnek például, amikor ezt láttam, hogy ez most komoly, tehát hogy így pont ezért nem lesz belőle az, akit akarnak csinálni, mert ennyire szigorúan azt mondják neki, hogy már pedig ezt csinálod, és ki lesz belőle verve szó szerint az, hogy ő hozza az eredményt. Úgyhogy én nagyon-nagyon szerencsés vagyok ebből a szempontból is, hogy nekem végig nagyon-nagyon támogatóak voltak a szüleim.
Tehát te örömből úsztál, soha nem így azért, van. Mert valaki hajtott ostorra, nem. hanem azért, mert igen. téged vitt a lendület.
Igen, igen, sőt, apukám még mondta is sokszor egyébként, hogy hagyjam inkább abba az úszást, mert olyan fárasztó, meg így látja, hogy milyen fáradt vagyok, és én kellett mindig győzködjem, hogy de hát én imádok úszni, nem akarom abba adni, és egyébként lehet, hogy ezt ő direkt csinálta, hogy lássa, hogy valóban szeretek el, vagy hogy reagálok erre mondjuk. de ez is egy jó húzás volt tőle, mert ezáltal mindig még jobban akartam maradni és úszni. Úgyhogy...
És soha nem is volt olyan, hogy valakinek másnak kellett volna benned a lelket tartani, tehát nem bizonytalanodtál el, nem értek ja, olyan nem. Kudarcok, amikor azt mondtad, hogy ó, hát lehet, hogy mégis többet kéne mással foglalkozni, hanem ez egy ilyen teljesen egyértelmű történet volt végig a számodra.
Végig, igen. Tehát, hogy volt egy olyan eset, amikor szemideggyulladásom volt 2013-ban, tehát már ugye 20 éves voltam, és akkor volt, hogy hónapokat ki kellett hagynom, nem edzhettem, és azután nagyon nehéz volt visszajönni. Tehát, hogy ott először volt bennem egy ilyen nagyon pici kérdőjel, hogy vajon menni fog-e? Tehát, hogy úgy, vajon vissza tudok-e olyan szintre jönni, meg hogy az ott nagyon nehéz volt az időszak, de igazából így én sem gondoltam azt komolyan, hogy most abba hagynám, csak ugye akkor először ott megkérdőjeleződött bennem, hogy vajon tudom-e csinálni, de hál' Istennek tudtam, ugye.
Ugye te az uszodában meg a versenyeken nyilván nagyon hamar megszokhattad, hogy a figyelem középpontjában vagy, hiszen jók az eredményeid, sokat várnak tőled, figyelik, hogy most hogy teljesítesz. Ez mennyire fordítódott le az uszodán kívüli életre? Ott is egy ilyen határozott, kiállású, figyelmet jól bíró, szívesen magára vonó kislány volt?
Egyáltalán nem, sőt, az ellenkezője. Tehát, hogy igen, az uszodában tényleg így nagyon-nagyon magabiztos vagyok, amikor ott állok ugye a rajtkő mögött, és felállok, és elindulok a versenyszámomra, akkor tényleg így úgy érzem, hogy hál' Istennek, ez a jó, hogy én bármire képes vagyok. Viszont ugye, amikor már így itt tartunk, hogy jövök egy interjúra, vagy ugye ez mindig is jellemző volt, hogy ki kell állnom felelni az osztály elé, hát ez nekem az volt a legrosszabb dolog, ami történhet velem, tehát hogy nem nagyon szeretek szerepelni. Ugye így az idő alatt megszoktam, meg úgy talán meg is szerettem, de egyébként nagyon nem, tehát hogy nagyon más a két énem, ami az uszodában van, meg ami az uszodán kívül.
És hogy képzelted el a felnőttkori úszó életedet, aminek ugye nyilván van fontos része, ami a vízben zajlik, de azon igen. kívül is.
Igen, egyébként én mindig úgy képzeltem el, hogy ilyen 23-24 évesen abba hagyom az úszást, és akkor utána jöhet a család, ugye megházasodom, gyerekek, meg ilyenek. És ez most itt vagyok 28 évesen, és még nem úgy állok, hogy abba hagyom az úszást, úgyhogy egy kicsit máshogy alakult, de nem bánom, tehát hogy úgy vagyok vele, hogy amíg szeretem csinálni, addig nyilvánvalóan csinálni fogom, úgyhogy, de nyilván azóta ugye már, hál' Istennek, alakul az az életem is, ami majd, hogyha abba hagytam az úszást, akkor lesz igazán kibontakozva, de például idén megházasodom. Úgyhogy így azzal is így lépegetek előre, csak kicsit lassabban, mint ahogy gondoltam például gyerekként.
Ugye mondtad az előbb, hogy azt gondoltad, hogy már jönnek a gyerekek, úgyhogy talán nem leszed zokon, hogyha rá is kérdezek, hogy mit gondolsz, amikor majd jönnek a gyerekek, és nyilván akkor, amikor úgy érzed, hogy erre készen állsz, amikor már nem épp egy olimpiára készülsz, akkor te hogyan akarod nevelni majd őt vagy őket?
Hát sokat gondolkozunk ezzel Ádámmal, a párommal, vagyis vőlegényemmel.
Ő is úszó, ugye?
Ő is úszó, igen.
Tehát mind a kettőtök gyerekkora az úszodában.
Így van, igen.
És arról gondolkoztok, hogy majd hogy lesz ez a tiétek?
Igen, hát ugye sokat beszélünk arról, hogy valóban, hogyha majd nekünk lesz gyerekünk, akkor ő például úszó legyen-e, vagy hogy így mit csináljunk vele, legyen a sportoló egyáltalán, és hát arra a válasz egyetemül, igen. Tehát azt szeretnénk, hogyha sportolna, azt is nagyon szeretnénk, hogyha tudna úszni, de úgy vagyunk vele, hogy itt ott mi megállunk, hogyha már tud úszni, tehát addig elvisszük.
Az alatt most azt jelenti, hogy ne fulladjon bele, vagy azt. Igen, magas
tehát
szinten.
Hogy legyen egy, nem kell magas szinte. Tehát, hogyha ő nem akarja, akkor nem kell. Úgyhogy én abszolút én rá szeretném majd bízni, hogy amit szeretne, azt csináljon, csak tudjon úszni. Nekem csak ennyi a kívánságom.
És egyébként mit gondolsz, hogy milyen anyuka leszel?
Hát remélem, hogy jó.
Ezt értem, de hogy azokat a mintákat viszed majd tovább, vajon, amit az anyukától kaptál?
Hát mindenképpen szeretném azt is, igen. Tehát, hogy nyilván vegyítve azzal, ahogyan én gondolkodom meg, ahogy, tehát, hogy így, igen. De egyébként sok mindent, azt gondolom, hogy anyukám nagyon sok mindent nagyon jól csinált, tehát, hogy az biztos. De nyilván vannak olyan dolgok, amikben kicsit így máshogy csinálnék, vagy nem tudom. Igazából ugye ezt most így nehéz előre megmondani, hogy pontosan mik is ezek a dolgok, csak úgy nem tudom. Tehát azt érzem, hogy egyébként azt nagyon jól csinálta, ugye, hogy belém nevelte azt, hogy az első mindig az, hogy csináljam meg a dolgom, tehát hogy az legyen a legfontosabb, és én tényleg a mai napig nem tudok úgy igazán jól pihenni, vagy úgy ledőlni, hogyha tudom, hogy még van valami dolgom. Tehát, hogyha nekem elküldenek egy e-mailt, hogy ezt írd alá, ez a szerződés, akkor én 5 perc múlva kinyomtatom és aláírom, mert nem bírok egyszerűen úgy ledőlni, hogy így nem csináltam meg valamit. Úgyhogy, de szerintem ez egyébként egy jó dolog, tehát hogy így legalább így van egy ilyen kötelességtudatom, vagy nem tudom, hogy hogy igen, meg kell csinálni azt, amit kell, és akkor utána lehet pihenni.
Ugye ezt kétféleképpen lehet közelíteni, az egyik a kötelességtudat, a másik a megfelelési kényszer. Az is van benned?
Hát nem tudom, egyébként szerintem nincs. Mármint most ugye az úszásnál maradva, mert nyilván ott van az, hogy meg szeretnék felelni, de mindig csak magamnak akartam megfelelni, meg talán az edzőmnek. Tehát mármint, mert ő volt az mindig, aki úgy értem, hogy amikor ugye például elmegyek egy versenyre, és úszom, és kijövök a vízből, akkor nyilván ugye az edzőhöz megy először a gyerek. És ugye az nagyon jól esik neki, hogyha azt mondja az edző, hogy ügyes voltál. És ugye ez nem mindig van így, mert hogy ő nem az apukád vagy az anyukád, aki mindig azt mondja, hogy ügyes vagy, hanem elmondja, hogy ezt nem jól csináltad, ezt sem csináltad. És hogyha például az van, hogy ügyes voltál, akkor az úristen, akkor az tényleg jó volt. Tehát, hogy ugye például, hogyha megfelelni, akkor például az edzőnek mindig meg akartam felelni, de másnak nem igazán. Tehát, hogy magamnak legfőképp.
Hogyha majd neked gyerekeid lesznek, akkor te fel vagy arra készülve, hogy az ő életükben, ha a sportot választják, akkor szintén lesznek ilyen fontos emberek, az edzők, akik majdnem akkora jelentőséggel és hatással bírnak majd rájuk az életükre, a lelkükre, a személyiségük alakulására, az idejükre, mint ti a szülők.
Hát persze, igen. És egyébként ez most amiatt vicces egy kicsit ez a szituáció, hogy mert valószínűleg a mi gyerekünknek olyan edzője lesz, akik Ádámnak csapattársai. Még a mai napig vagy voltak
hát vele egy idősek. Hogyha az úszást választják, mint sportot.
Igen. Úgy értem, mert hogy nagyon sok csapattárs Ádámnak most tanulnak, vagy már tanultak úszóedzőnek, és már gyakorolnak, vagy fognak. Tehát, hogy így nagyon vicces ebbe belegondolni, hogy azt meg úgy fogjuk levinni, hogy hát igen, a legjobb barátja körülbelül Ádámnak az, aki majd az edzője lehet, hogyha úszik. Igen. Úgyhogy igen, így fel vagyunk készülve.
És Ádám is lehet, hogy majd edző lesz?
Nem, ő szerintem biztos, hogy nem. Hogyha már valaki, akkor talán én, de én se edző, hanem inkább csak ilyen úszás oktató, tehát hogy így a picikkel, egész kicsikkel gondoltam, hogy majd lehet, hogy foglalkoznék, tanítani őket úszni, de egyébként nem, tehát hogy ő egyáltalán nem így képzeli el.
Ha pszichológiát tanulsz, akkor feltételezem, hogy mondjuk a sportpszichológia is lehet egy olyan terület, ahova már talán elképzelted magad.
Igen, így van. Hát én azért is kezdtem el a pszichológiát tanulni, hogy majd egyszer sportpszichológus legyek. Hát így az évek során ez is egy picit így alakult, tehát hogy most már nem feltétlenül képzelem el magam sportpszichológusként, de mindenképpen szeretném egyébként elvégezni az egyetemet. De igen, tehát hogy ez még egy nyitott kérdés, hogy most azzal majd így fogok-e valamit csinálni, tehát hogy leszek-e sportpszichológus, vagy nem.
Gondolom ez persze az edző feladatainak is egy nagyon fontos része.
Igen.
Hogy a gyerekeket lelkileg hát, is segítse, igen. Hogy mentálisan segítse. Nagyon. Ezért a tanulmányok ilyen értelemben biztos jól fognak
igen,
jönni.
Igen, egyébként igen.
Mennyire igen. Tudsz most egyetemista életet élni, miközben még mindig nagyon intenzíven versenyzel.
Igen, hát ez is egy ilyen vicces történet, bár anyukám szerint nem olyan vicces, mert nyilván szeretné, hogy járjak egyetemre, meg csináljam végig, és végig is fogom, tehát ezt megígértem neki. De hát igen, így az elmúlt 3-4 évben nem nagyon jártam be egyetemre, mert egyszerűen nincs időm, meg ugye mindig készültünk valamire, mindig vagy olimpia, vagy világbajnokság, tehát ugye most már tényleg így az életemben az úszás a legfontosabb, tehát ugye ez az életem. És ugye emellett én úgy tekintek az egyetemre, hogyha van időm, akkor csinálom, de hogyha nincs, akkor nem. Tehát, hogy én amiatt nem fogok az edzés időmből levenni, hogy be tudjak menni egy órára például, tehát ugye ez kizárt. Úgyhogy, hogyha úgy van éppen, hogy most nem készülök fontos versenyre, akkor majd bejárok, de hát ilyen már nem hiszem, hogy lesz így a pályafutásom hátra részén, úgyhogy igen.
Ahhoz képest, hogy tényleg biztos nagyon kevés időd van, azért látszik, hogy az utóbbi években próbálsz egyre többet szánni ebből a kevésből társadalmi ügyekre.
Igen.
Adtad az arcod már különböző kampányokhoz, a mi munkánkat is segítetted, és az UNICEF céljaira is gyűjtöttél már korábban, más szervezeteket is támogattál. Igen. Ez fontossá kezd válni neked.
Ez egyébként mindig is fontos volt, csak igen, az elmúlt időben jöttem rá, hogy én egyébként tudok tenni is valamit ezekért, hogy segítsek nekik, úgyhogy én nagyon örülök ennek a felismerésnek, és igen, azóta is, hogyha úgy van, hogy van lehetőségem tényleg valamit adni, valamivel segíteni különböző alapítványokat, akkor azt megteszem, mert nekem ez tényleg igazából semmiség, tehát az, hogy licitre ugye kibocsátok valamit általam, vagy ugye most például az olimpián, az olimpikonok által, magyar olimpikonok által aláírt zászlót, vagy mást, licitre bocsánat, ez nekem tényleg annyi csak, hogy aláíratom velük, és csinálok egy fényképet, tehát hogy én azt gondolom, hogy ezt így több embernek kéne csinálnia, mert egyébként tényleg nem telik nagy erőfeszítésbe, és mégis tudunk segíteni, akár nem is kicsit embereken, úgyhogy nekem ez nagyon fontos, igen.
Volt egy olyan kampány is, aminek az egyik arca voltál, és kifejezetten a bántalmazás témája volt fókuszban. Igen. Akkor azt mondtad a nyilatkozataidban, hogy személyes érintettség okán is, de azt ugye mesélted az előbb, hogy téged az uszodában nem bántalmaztak.
Nem, tehát, hogy bántalmaz, én ezt erős kifejezésnek tartom, de volt olyan persze, hogy például az iskolában volt olyan tanárom, aki nem nagyon tolerálta azt, hogy én edzőtáborba járok, és hogy ugye hát addig nyilván nem voltam bent az iskolában, és amikor visszajöttem onnan, akkor így elém tette a dolgozatot, csak úgy szó nélkül, amit ők megírtak az alatt, hogy én nem voltam itthon, és akkor beírta az egyes simán, mert mondtam, hogy hát nem készültem rá. Tehát, hogy úgy állt hozzá, hogy én igazából nyaralni járok egy ilyen edzőtáborba, és lógatom a lábam, konkrétan szerintem ez szó szerint így hangzott el, és ugye így nem értettem, hogy most miért kell támadni emiatt. Tehát, hogy én amúgy mindig tényleg felkészültem így nagyon tisztességesen minden órára, amikor ott voltam, meg minden dolgozatra, és akkor hát igen, tőle ért egy pár ilyen dolog, amit nem éreztem fairnek.
Megviselt téged akkor? Ez az igazságtalan bánásmód?
Igen, tehát engem az igazságtalanság mindig megvisel, pedig el kell fogadni, hogy sajnos van ilyen az életben. Úgyhogy igen. Tehát meg volt olyan, hogy osztálytársaktól is kaptam néha ilyen megjegyzést, hogy nem fair az, hogy én például pluszpontot kaptam a felvételin, mert akkor már olimpiai hatodik voltam az egyetemre való felvételin, és hogy ezt szóvá tették, hogy szerintük ez nem fair. Úgyhogy hát vannak ilyenek, hát most ezzel meg nem tudok mit csinálni. Tehát, hogy...
És amikor ezzel a tanárral voltak a konfliktusok, akkor te hány éves voltál?
Gimiben voltam, hát ilyen 15-6, valami ilyesmi lehetett.
És hogy oldottad meg, vagy hogyan dolgoztad fel? Segített ebben anyukád, vagy másik tanár, vagy bárki felnőtt
körülötted? Nem is tudom, hogy ezt anyukámnak amúgy mondtam el. Lehet, hogy említettem neki, de annyira azért nem maradt meg bennem, hál' Istennek. Tehát, hogy nem hagyott mély nyomokat, csak emlékszem még rá. Egyébként ott azt hiszem, hogy az egyik osztálytársam így mondta is a tanárnak, hogy de hát ő, tehát hogy elkezdte így magyarázni, és megvédett, hogy én egyébként készülök versenyekre, és hogy azért nem vagyok ott. Úgyhogy ez nagyon jól esett például, hogy így kiállt értem valaki. De egyébként elengedtem nagyjából, mert tudtam, hogy ennek most itt, tehát hogy nincs jelentősége most. Oké, akkor beírt egy egyest, hát ez van.
Amikor a saját gyerekeid későbbi életén gondolkodol, és ugye mondtad, hogy ezt nyitva hagytátok, hogy ők akarnak sportolni, akarnak nem feltétlenül kell sportolni. Milyen életet képzelsz el nekik?
Hát így a későbbi éveikre nem nagyon gondoltam, még megmondom őszintén, tehát hogy így ott...
Most a gyerekkorukra gondolok, tehát hogy telne majd szerinted ideálisan egy jó gyerekkor? A te gyerekeidnek miért kívánsz?
Igen, hát én szerintem az fontos lenne, hogy tényleg legyen szerepe a sportnak az életükben, hogyha nem is az úszás, teljesen mindegy, csak valamit csináljanak. Tehát hogy ezt az álláspontját anyának teljes mértékben képviselem, meg majd szeretném képviselni, hogy az fontos, hogy tényleg az iskola után legyen elfoglaltsága, és olyan elfoglaltsága, ami, ha lehet, akkor jót tesz neki. Úgyhogy ezt mindenképpen szeretném, és egyébként pedig remélem, hogy boldog gyerekkora lesz, tehát majd így igyekszem mindent megadni neki, amit például én is megkaptam, és mondom, szerintem a sport az, ami egy aláhúzandó szó.
Ugye, amit neked a sport még adott az eredményeken kívül, gondolom, az, hogy olyan helyekre jutottál el a világban,
igen,
ahova akkor a te kortársaid közül hát gondolom rettenetesen kevesen.
Igen.
Mennyire válik ilyenkor fontossá vagy élményé maga az utazás, amikor persze hát azért igen, vagy ott, hogy ott beugorjál egy másik medencébe, és kihozza legtöbbet, amit tudsz abból az adott napból,
igen,
de közben mégiscsak eljutottál valahova, ami egy önmagában egy álom.
Igen, hát ez tehát fantasztikus, én imádok, mai napig imádok utazni, és hát ugye az első olimpiámon 15 éves voltam, amikor Pekingbe utaztunk. Hát ugye az egy nagyon-nagyon hosszú út, és az volt életem első hosszú útja, amire mentem. És ez egy óriási élmény. Viszont ezt is ugye igazából csak egy pár évvel később, tehát hogy nem akkor ott 14-15 évesen, hanem inkább később kezdtem el értékelni, hogy egyébként én tényleg ebből szempontból is milyen szerencsés vagyok, hogy világot látok. De ugye, mert akkor így az elején inkább csak azt láttam, hogy hát igen, ez a dolgom, hogy menjek. Tehát hogy úgy nem igazán láttam mögé, hogy egyébként én most el fogok utazni Pekingbe. Tehát, hogy ott a magyar embereknek nem is tudom, nagyon pici százaléka volt szerintem például Pekingben, vagy akárhol, ami egy másik kontinens. Főleg így 28 évesen visszagondolom, meg pláne, hogy mennyire sok szép helyen voltam én annak köszönhetően, hogy úszom, és hogy jól csináltam azt, mert jól akartam csinálni. Úgyhogy én szerintem megéri.
És ilyenkor ebből jutott neked? Tehát volt az a nap, vagy pár óra legalább, amikor már túl voltál a nehezén, és hát, kicsit ki tudtad nyitni rendesen a szemmel, és körülnézni?
Kevés, sajnos. Tehát, hogy ugye elmegyünk egy ilyen versenyre, akkor ahogy véget ér a verseny, másnap ugye jövünk haza, tehát hogy nem maradunk ott város nézni. Nagyon kevésen alkalom volt, hogy másnap nem volt járat, és akkor volt egy napunk például szétnézni bizonyos helyeken. De egyébként ritka volt az ilyen sajnos, úgyhogy leginkább az uszodákat ismerem, ugye a különböző városokban, meg egy edzőtáborban is. Hát ott ugye egy kicsit jobb a helyzet, mert ott, hogyha elmegyünk 3 hétre, például Tájföldre, oda sokat szoktunk járni viszonylag. Ott ugye van a szombat délután, meg a vasárnap, amikor pihenő van, és akkor tudunk egy kicsit mászkálni.
Ugye beszéltél róla az előbb, hogy majd, amikor abba hagyod az aktív sportolást, van benned bármi ilyesmi ezekről a kihagyott élményekkel, vagy lehetőségekkel kapcsolatban, amit majd akkor elkezdesz bepótolni? Tehát ja, mondjuk például úgy utazni, hogy látsz is valamit Pekingből.
Hát vannak olyan helyek, igen, ahova szívesen visszamennék, úgyhogy nem kell vinnem a fürdőruhámat, vagy legalábbis igen, bikinit visszak akkor, hogy is nem a versenyre. De egyébként, hát nem is tudom, tehát hogy tényleg így annyira szerencsésnek tartom magam, hogy így egy csomó hely úgymond így ki van pipálva emiatt, mert hogy voltam ott, és valamennyit végül is láttam belőle, úgyhogy nem sok olyan hely van, de azért pár igen.
De bakancslistád nem feltétlenül helyekkel kapcsolatban, hanem élményekkel kapcsolatban, hogy mi az, amit bepótolnál? Ugye te mondtad, és sokszor nyilatkoztad, hogy azért nyilván rengeteg lemondással jár egy sportolói karrier, és ebben 1000%-ig biztos vagy, hogy minden perce megérte.
Igen.
De mégis van ilyenkor egy bakancslista, hogy majd, amikor már nem ez határozza meg minden napomat, akkor mik lesznek azok az élmények, amiket megszerzek magamnak? Mi lesz fontos?
Ugye ezek a dolgok, amiket nekem ki kellett hagynom, azok ugye mind életkorhoz köthetők. Tehát ugye nem tudom vissza, tehát nem tudok elmenni egy szalagavatóra, úgyhogy 28 évesen elég vicces lenne, hogyha beállnék ott a végzős gimisek közé. Úgyhogy tehát ezek nem olyanok, amiket én meg tudok csinálni azután, hogy abba hagytam az úszást.
Mondjuk itt, azt meg tudod csinálni, hogy minden nap délig alszol.
Igen, ezt akartam mondani. Tehát itt például olyan dolgok lesznek leginkább szerintem előtérben, hogy egy kicsit szabadabb leszek. Tehát, hogy ugye nem leszek annyira időhöz kötve, hogy pontosan megvan, hogy mikor kell kelnem, mikor mit kell ennem. Tehát, hogy ugye például egy nyári szünetet azért is élvezek nagyon, mert így akkor eszek is azt, amit szeretnék, addig alszom, ameddig szeretnék, tehát hogy erre a szabadságra vágyom már egy kicsit egyébként, tehát hogy azt a részét várom, hogy ezt megyek.
És gyerekkorodban például ez az étkezés, ez hogy működött? Hiszen te gondolom, az iskolában elvileg ugyanarra a menzára voltál befizetve, igen. Mint mindenki más, igen. Csak közben neked nagyon kellett volna figyelni arra,
hogy... Hát nem figyeltem. Tehát, hogy én nagyon sokáig nem figyeltem rá. Szerintem így körülbelül ilyen 20 éves lettem, amikor úgy először így feltűnt, hogy lehet, hogy figyelni kéne egyébként arra, hogy minőségi ételt tegyek. Úgyhogy addig én tényleg így ugyanazt tettem, tehát a menzára, ugye be voltam fizetve, és akkor azt tettem, amit a többiek.
De te akkor már én sportoló voltál, tehát akkor az edzők sem mondták azt, hogy itt most számolgatni kéne azt, hogy mennyi fehérje, mennyi szénhidrát.
Nem, meg akkor amúgy nem is volt nagy divat, tehát hogy ez is inkább így az utóbbi években jött be, hogy egyébként erre mennyire oda kell figyelni, és hogy mennyire nagy szerepe van a táplálkozásnak, meg a vitaminoknak, táplálékiegészítőknek abban, hogy milyen teljesítményed van. Úgyhogy ez igazából, amikor én általános iskolás voltam, de még gimi elején sem nagyon volt így benne a köztudatban, hogy egyébként ez fontos. Tehát, hogy...
Akkor mesélj egy kicsit arról, hogy teltek ezek a gyerekkori nyarak, amikor nem kellett minden nap bemenni az uszodába.
Ja, hát nagyon jó. Ugye egyrészt azért, mert ott voltam apukámnál Csurillán, többnyire, ugye?
Az egész nyár az
hát ott? Majdnem, hogy az egész. Tehát, hogy volt olyan is, hogy anyukám testvérénél voltunk, ő meg Ausztriában, tehát egy két különböző irányba mozogtunk. Ott meg ugye gyönyörű hegyek vannak, tehát hogy ott meg a látvány, meg hát minden. Azt is nagyon élveztem. Ezekben igazából mindaz volt a jó, hogy délutánig aludtam, azt csináltam, amit akartam, tehát hogy ennyi volt az egész nap, az egész hét, meg nem tudom, és tényleg így én választottam, hogy akkor ma menjünk mondjuk ide, most oda, tehát hogy így egy ilyen óriási szabadság, és ez azért elég jó érzés. De egyébként szerintem ez is csak akkor jó érzés, hogyha előtte így tudod, hogy miből jöttél ki. Tehát, hogy egész életemet azért nem tölteném szabadságban. Úgyhogy ez ilyenkor esik a legjobban, amikor így dolgoztam, és akkor most a megérdemelt szabadság.
Hogyha vissza lehetne küldeni egy üzenetet az időben, hát tudjuk, hogy ilyet nem lehet, de játszunk el a gondolattal. Akkor te mit üzennél? Az általános iskolás, vagy a gimnazista boginak. Van-e olyan mondat, ami akkor úgy érzed, hogy jó lett volna?
Hát egy mondatot most nem biztos, hogy tudnék mondani, de úgy valószínűleg akkor egy hosszabban leírnám, vagy hát nem tudom,
abszolút
mennyire
lehet,
hosszabb.
Lehet több mondat.
Tehát, hogy a lényeg az lenne, hogy csak csinálja azt, amit jónak érez, és menjen az útja. Tehát, hogy így igazából csak azt megerősíteni magamban, ami egyébként is így egy elég erős érzés volt, de hogy, tehát, hogy jó az, amit csinálok. Így ez.
És hogy ez jó lesz.
Igen. Jó lesz. Igen.
És most mit érzel a következő szakasszal kapcsolatban? Ugye benned mondod, hogy végig volt egy ilyen nagyon, nagyon erős hit, egy nagyon stabil úttartás.
Igen,
tehát, hogy
igen.
Én tudtad, hogy igen. Mi a dolgod, mentél igen. Előre, most is látod a következő 10-20
évet? Hát most nem annyira. Tehát most ez egy nagyon érdekes időszak, mert hogy csak addig látom magam, amíg úszom. Tehát, hogy addig a következő olimpiáig, ugye Párizsig, és utána meg egy ilyen óriási katyvasz, tehát, hogy így fogalmam sincs, hogy mi lesz velem, meg mit fogok csinálni, de tehát egy kis részem várja is, mert nyilván izgalmas, meg remélem, hogy te leszek lehetőségekkel, úgy legyen. Egyszerre meg eszembe jut az is, hogy mennyire rossz érzés, tehát hogy mennyire fog fájni, vagy hiányozni az úszás, tehát hogy fájni az, hogy most már nem úszom, és hogy igen, hogy ezzel lezárul ugye egy korszak, úgyhogy biztos, hogy nagyon nehéz lesz, de szerintem izgalmas is, úgyhogy arra semmilyen, egyelőre semmi konkrét tervem nincs, úgyhogy majd meglátjuk.
Elképzelhetőnek tartod, hogy gyerekekkel foglalkozzál, például edzőket?
Hát igen, akár ugye ezzel lejátszottam már, ezzel a gondolta, hogy úszásoktatást tanítsak majd kisgyerekeknek, de más egyelőre nincs más ilyen kisgyerekekhez köthető tervem.
És hogyha gyerekekkel dolgozol majd, ez nekünk nyilván azért is izgalmas, mert az UNICEF teljes tevékenysége a gyerekekről szól, úgyhogy ez nekünk is egy izgalmas kérdés, te meg ugye meg is élted, hogy gyerekként milyen az oszodában élni. Te
igen.
Hogyan csinálnád, hogyha te lennél az, aki a jövendő olimpikonok felkészülését elindítja?
Hát igazából azért is választanám pont ezt a szakaszt, mert hogy én ugye személy szerint imádok úszni, és ugye szerintem az a legfontosabb, leginkább ugye az első lépéseknél, hogy a gyerek szeressen úszodába járni, és hogy szeresse meg a vizet, szeresse meg ezt a mozgást, és ugye önmagában ezt, az úszást. Úgyhogy én úgy csinálnám, hogy tényleg úgy átadni minden szeretetet, amit csak tudok, amit én érzek például az úszás iránt, és hogy minél többet átadni ebből, hogy ők is érezzék ezt, mert szerintem tényleg ez a legfontosabb.
Köszönjük, hogy velünk tartottál! Minden vendégünknek feltettünk egy extra kérdést arról, hogyan látja a mai gyerekek a felnövő generáció jövőjét, világát. Ha kíváncsi vagy a válaszra, iratkozz fel a weboldalunkon. És ha a beszélgetésünk kapcsán esetleg elgondolkoztál a saját gyerekkorod meghatározó szereplőin, mondj köszönetet annak a személynek, aki rád volt nagy hatással. Egy virtuális UNICEF képeslap segítségével. unicef.hu/ így lettem.